Tizedik fejezet, ahová maga nem mehet az ördög, asszonnyal helyettesíteti magát. Ebéd után a pipatóriumba vonultak az urak, csak Feri maradt az asszonyokkal, és a szép kezek tisztelője Hort. Az öreg Noszti jól érezte, hogy semmi se becsesebb, mintha az ember a maga terveinek a pántlikáját azokba a szépen kéklő füstkarikákba húzza, amelyek az ebéd utáni első szippantásokból származnak. Félrehívta tehát Kopereckit és Homlódit egy messzebb eső pamlagra, és előhozakodott azzal a tervel, hogy már most Feriért kellene valamit csinálni. Te már úr vagy, Izrael, de ez a fiú sehogy sincs, mert úgy vegyétek a rokonság az összfamília erejét, mint egy századokkal dacoló épületet, amelynek vannak falai, bástyái, tornyai, de vannak repedései és gyenge helyei, ahonnan az eső becsorog a fedél alá. Ezt az épületet folyton erősíteni kell, ahogy gyengének mutatkozik, betömni, megszilárdítani, vaspánttal ellátni. Ez idő szerint Feri egy igen törékeny gerenda, vele kell valamit csinálnia. Neveztest ki, jegyzi meg Kopereczky kidüllett szemekkel, neki vörösödve, mert sehogy se akarta kiereszteni szájából a csibuk szopókáját, most lévén az illatos purzicsán a meggyulladás első stádiumában. Kineveztessem, és ugyan minek? Hát én megkínáltam magam mellett a titkári állása, mielőtt még Malinkát ő küldte volna hozzám. Ostobaság! Sziszent föl Noszti Pál, és fölemelte fejét magasra, kevés daccal. Ha egy szolgabíróságról volna szó, semmit se szólnék, de titkárság, mit gondolsz te? Egy Noszti titkár legyen nálad? Tudod te azt, hogy Nosz vezér, Tas vezérnek a fia volt, és a pusztaszeri vércsurgatásnál úgy is csöppelhetett volna, hogy most Feri nevezett volna ki téged főispánná, és nem te őt titkárrá, vagyis, hogy én. Azaz, hogy... Esett ki hirtelen a textusból. Ne haragíts, menj dörgös, adta és lásd be, hogy mielőtt Ferit valami állásba tennük, előbb a föltételeket kell hozzá megszerezni. Milyen föltételeket? Noszti az előbbi fölgerjedés után ismét visszaesett anekdotázó kedvébe. Megmutatja erre az utat barátocskám, ami fölséges uralkodóházunk. Hadat viseljenek mások, te boldog Ausztria, házasodjál. Egy szóval, Ferinek meg kell házasodnia. Kopereczky nagy szemeket meresztett Homlódira, hogy az mit szól ehhez. Ki is van már szemelve a lány? Veti oda könnyedén Homlódi. Én úgy tudom, hogy a közönséges életben az a logikai sorrend, vélt a főispán. Először keres az ember állást, azután asszonyt az állás szerint. No persze, eltaláltad, szakítál meg Noszti gúnyosan. Az csak nálatok kis tótulaknál van meg, hogy előbb valami kenyérbe, többnyire állami kenyérbe ültök, és ha az megvan, asszonyt hoztok rá, gyermekeitek lesznek, akik ismét állami jászolhoz jutnak, és ez így megy folyton folyvást, míg csak a címerpajzst lefelé nem fordítják. Nálunk, magyar uraknál megfordul a dolog, nekünk az asszony hozza a pénzt, és a hivatal elviszi, nálatok a hivatal a bevétel, az asszony a kiadás. Még te gúnyolódol e fölött, fakad ki Kopereczky keserűen. No, nem rosszból mondom, bocsáss meg, édes fiam. Gyöngéden elérzékenyülve megölelte, hiszen igaz bizony szegény Vilmán még becsületes kelendjét sem kapott, elég szomorú. Én sem szemrehányásképp mondom, édesapám. No, hát akkor ne csípkelődjünk egymással, hanem értsük meg egymást. Ferinek a felesége kell, hogy vagyont hozzon. Nincs abban semmi szégyenletes. A kard és a karikagyűrű hozzák a domíniumokat azelőtt is. A kard már a kutyái. Az ember legfeljebb penzionált generális lehet vele 60 éves korában. A kardot, mint vagyonszerzőt kicsavarták a kezünkből az idők, de a karikagyűrű még megmaradt. Feri, nem azért mondom, hogy a fiam, olyan csinos gyerek, pingálni se lehet különben, és most ide vetődik éppen, mintha az Isten számára adotta volna le, Tóth kisasszony. Ahol az este voltunk. Igen, mit szólsz hozzá? Nekem tetszik, felelt a főispán kétségtelenül, kedves kis bolha, de Feri olyan borotva, akit már többször végig húztak holmi fokhagyma gerezdeken. És aztán mit akarsz ezzel mondani? Azt, hogy az ilyen borotva csilloghat, villoghat, még éles lehet a lányoknál, hanem a szülőket igen nehéz már vele megborotválni. A Velkovics Rozália esetét bizonyosan hamar megtudják, és alkalmasint akad több is. Igen, szigorú vagy szegény Ferivel szemben. Nem, én csak az igazságukat teregetem ki a te terveid színes pillangói elé. Okvetlenül meg kell próbálni, s a ti segítségtek a fő dolog. Feri kért fel az ebédnél, hogy szóljak veletek erről. Én már ajánlkoztam, délelőtt be akartam mutatni, felelte Homlódi. Én kivihetőnek tartom, ha a lánykát megbírja nyerni, de az különc. Én pedig megvallom, jegyzém meg Koperecki félig tréfása, félig komolyan. Irigylem tőle azt a lánykát, és még mit? És azt se titkolom el, hogy rokon szenvezem az öreg Tóth Mihállyal. Ő szépen is viselte magát irántunk, jegyzé meg Homlódi. De hisz ez csak ok, hogy őt rokonságunkhoz csatoljuk, érvelt Noszti. Hát igen, ha a dolog magától megy, de ha például tőlem kérne tanácsot az öreg, én nem ajánlanám neki, hogy Ferinek adja a leányát. Feri nagyon léha fráter. Noszti neheztelő arcot vágott erre, letette a csibukját, felkelt és így szólt. Köszönöm neked, édesfiam, bizony megint okosabb lettem valamivel. És ezzel a terembeli másik csoport felé indult. Kopereckiben megmozdult a szív. Ejnyi, ez már mégis cudarság, tőlem ezt a szegény öregember kiszorít engem főispánnak, egetföldet megmozdít a dűlőre vigye ügyeimet, és mikor most hozzám fordul egy semmiséggel, hát én ahelyett, hogy bíztatnám, kegyetlen kézzel tépegetem az atyai érzéseid. Na, ne menjen, apa! Ugyanapa, legyen hát ezzel. Szereti a fickót, hiszen én is szeretem. Jöjjön a vissza, és mondja meg, mit tehetek ebben az ügyben, és megteszem, de ne haragudjék meg minden dibdáb szóért. Minek tanácskozik akkor, ha azt akar, hogy mindenre fejed bólincsak. Ne csevegj hát velem, öreg, hanem parancsolj. Erre aztán mosolyogva fordult vissza Noszti, most már, mint egy diadalmas diktátor bánt el a megpuhított embereivel. Tőled csak annyit kívánok, Izrael, hogy egy kis apró pénzzel segítsed a sógorodat. Ilyen kényes kalandhoz nem foghat üres kézzel. Egy csinos fogat, inas, egy és más, olyan életszüksége a leányfej bolondításhoz, mint a madárfogáshoz, a lépes vesző. Nota bene, jegyezz fel mindent, Feri vissza fogja fizetni becsületesen, ha pedig ő nem tenne, itt vagyok én. A pénzed olyan biztos helyen van, fiam, mintha a Szűz Mária kötényében lenne. Koperecki némán és sötéten bólintott a fejével, mintha elismerné, hogy az csak ugyan biztos hely. Isten neki, megígérem, tette hozzá vontatottan, ami telik. Adja, Prága, ne félj! Tőled pedig azt várom, sógor, szólt Homlódihoz fordulva, hogy mint mentor állsz mögötte. A familiából csak te ismered Tótékat, sokat segíthetsz a fiúnak, kivált a külső szcenériákban. Ha teszem azt, valamit meg akar mondatni a szülőknek, vagy a leánynak, ha megakad a kerék, és emelni kell rajta, s többeféle, elhiszem, tudod a becsületes bügyi mesterségét. De már Homlódi tiltakozott ez ellen. Ő nem ért az ilyesmihez. Hagyjatok nekem békét, ökör vagyok én ahhoz, hava én belegázolok, ott nem nő több fű. Én csak az egyenes, kitaposott utakat ismerem, azokhoz értek. Bemutatom a fiút, megdicsérem, ha valaki megsérti, kiállok érte. Kérőnek is vállalkozom, ha úgy megy a dolog, hogy szembe rózsám, nézegessük meg egymást, keverjük a szép szót, a csintalan mosolygást, járjuk el a mártogatós meg a kopogóst, adjuk a haragot az epedés fátyolán keresztül, és tálaljuk fel a színleges közönt a kacérság tálcáján. Mind szép ez a sok incselkedés, a mindenféle cselvetés egymás közt, a falakon belül és a végén kijön belőle valami bizonyos, vagy egy főköttő, vagy egy kosár. No hát ezt értem. De mikor ma azt mondja nekem a Feri öcsém, hogy a világért sem mutassam még be, mert ehhez előbb tervet kell kigondolnia, mielőtt ismerné a leányt, még a falakon kívül, ez már nem az én eszemhez való, hiszen tudod, hogy megbuktam a tiszti vizsgán. Azért kérlek, hagyjatok engemet ki, és adjuk át az egész dolgot a feleségemnek, mert az meg az ilyen dolgokat szereti mesterségesen felállított csapdákkal, iszallagokkal, kacskaringos útvesztőkkel. Hagyjuk Málira, amihez az hozzányúl, abból férj és feleség lesz, arra még az angol bank is ad kölcsönt. Az bizony igaz lehet, örvendezett Noszti, hagyjuk Málikára. Erre egy beszélj vele, magad nagy örömet okozol neki, becsületemre mondom, és nekem is, mert legalább abba hagyja azt a kútgém csikorgatást. Ugyanis a zongora hangjai hatoltak be a szomszéd szalomból, s Homlódi felismerte a maga kedvencét, egy részletet a Lohengrinből. Noszti a gyors cselekvés embere volt, legott átment a szalomba, és megkérte a sógorasszony, hogy ha majd bevégzi, adjon egy negyedórai audenciát fontos ügyben. Mire az menten összecsapta kottákat, és otthagyta a zongorát, rendelkezésre állok, sógor. Homlódiné született Labikán Amália ugyanis nővére volt a Nosztipál megboldogult nényének, Feri anyjának, Labikán Milevának. Fürge 40 és 50 közti asszony erősen mongol vonásokkal ferdénvágott apró fekete szemei szinte sütöttek girbe-gurba kis harca közepén, mint két tüzes parázs. Milyenek lehettek ezek 20 éves korukban? Egyéb iránt inkább rút, mint sem csinos, lapos tatárorra van, lapos melle, mint a deszka, s amellett roppant keskeny homloka, inkább csak egy vékony csík, mely a homlokot jelzi. Az egész világ csodálkozik, hol tartja azt a sokészt, mert nagy eszűnek tartják a kutyafejű hercegnőt a megyében. Előkelőségében pedig felülmúl mindeneket, bárcsak egyszerű nemes családból való. De úgy mondják, hogy ide telepedett 5 tatár községnek, felső és alsó tatárdinak, Mahornyának, Drenknek, Voglánynak az ő ősei voltak a 13. században a vezérei, aminek a Labikán néven kívül bizonyítéka egy a család birtokában maradt gyűrű, melynek pecsétje 2 egymásba gabajodott sárkányt ábrázol. Olyan ez az 5 tatár eredetű község népe előtt, mint akár Magyarországon a Szent Korona, vagy Angliában a Nagy Pecsét, hogy a király személye úgy szólva jobban benne van, mint sem, ahogy benne van az ő saját bőrében. Úgy, hogy ez a pecsét, mely idők jártával férfikézből a Homlódiné ékszerkazettjébe jutott, az utolsó Labikánt, Nosztiné és Homlódiné fivérét évek előtt tépte szét a medve egy vadászaton. Még most is szuverénhez méltó Klenódium, és ha a képviselőválasztáskor rányomja egy parancsra az utolsó lányivadék a Kán családból, hogy például Nosztipálra kell szavazni, az 5 falu tatárság ott van, mint egy ember, akár étlen szomjan a Noszti zászlók alatt, mert úgy rendeli a Kánok pecsétje. Máskülönben minden rútsága mellett csupa sikk volt a kutyafejű hercegnő, csupa kellem, csupa ruganyosság, minden szavánál, minden arcizma mozgott, és a mosolyánál szinte megvilágosodott, mint a napfénnyel elöntött tájak. Még az apró fülei is beszélni látszottak. Végig hallgatván Pál urat, kicsiny fekete szemei ugráltak az élvezettől, a vadászt ismerem, de a vadat nem, mondá szaporán, aztán szétnézvén a teremben odaintette Ferit, aki valami albumokban lapozgatott. Végeztünk, jó helyre fordult, a dolog meg lesz. Most hagyjon beszélni a fiúval. Gyere, gyere, te Perna Heider, hát csak ugyanigaz, amit apád beszélt. Attól függ, mit beszélt. Hogy szeretnél megházasodni. Atyám tehát közbejárt Máli néninél. Atyád ismeri az illetékességi helyeket. Megnevezte az illetőt? Természetesen csak a legnagyobb bizalom vezet célhoz, és a legnagyobb óvatosság, mert jegyezd meg magadnak, hogy úgynevezett tapasztalatlan lányok nincsenek, csak ameddig nem szerelmesek. A róka is tud valamit, de a szerelmes leány többet tud. Hiszen az a baj, hogy nem szerelmes, még nem is ismer. Ez csak előny, mert így még semmi sincs elrontva. Úgy hallom, te is csak ma láttad először. Tetszik? Feri úr vállat vont. Hát, úgy-úgy. És mi lesz a jutalmam, ha révbe segítlek? Kérdezte incselkedően. Egy mázsa bombon. Top, a mi madarunk lesz, ő ne félj, ha csak nincs már másnak a lépén. Mert egyelőre semmit sem tudok. Magát a kisasszonyt sem ismerem, mindössze csak 1-2 év óta laknak itt, és nem a mi fajtánk beliek. Hallottam egyet más tóték felől, de nem érdekelt az anyag. Hát várj egy kicsit, 1-2 napot, még a titkos detektívjei meghozzák a kockákat, amelyekből kirakom az utadat. Mert tudd meg, hogy vannak olyan koboldjaim, akik kulcsjukon, ablakhasadékon, mindenüvé szétszállnak, ahová én küldöm, és meghoznak mindent, amit én akarok. No, ne bánulj, hogy rám nem vagyok én varázsló boszorkány, hanem ismerem az életet, és ez az egész. Tudod mit, gyere el vasárnap hozzánk Voglányba, megcsináljuk az alaptervet, de ügyelj magadra, hogy addig ne találkozz valahogy a lánnyal, ebédre gyere. Csókolom a kezecskéit. Voglány, mint egy 3-4 kilométernyire fekszik Bontóvártól, egy szelíd gesztenye erdő aljával, Labikán birtok, melyet a Labikán László halála után felerészben Nosztipál örökölt, felerészben Homlódiné. Homlódi megvette a Noszti részt, kiparcellázta a földek és réteg 2/3 a parasztok közt, amivel meglehetősen talpra állította magát, és azon felül megmaradt neki tisztán egy pár száz hold és a csinos kis váracs, bástyákkal, tornyokkal egész középkorias pompájában. Még felvonó hídja is volt, és a kapu fölötti bástyáról két muskétás ágyú bámult le kevélyen a tágas fensíkra, melyet az ezüst gyík szelt ketté. Az innenső részen a tatárfalvak lapultak meg a kéklődomb alatt Mezernye nevű városkával, melynek bádoktornyai messze csillogtak napfényes időben. Mezernyét tatár fővárosnak nevezték maguk közt a tatár községek, melyeknek tatár lakói negyedik Béla visszatérése után meghódoltak a királynak és itt maradtak. Tényleg, Mezernye egészen a tatárokból élt, a boltokban a nekik való különleges kelméket árulták, a csizmadíják szabók az ő ízlésük szerint varták portékáikat, a szűrszabók nem tulipánokat hímeztek szűreikre, hanem pelikán madarakat. Szóval a tatár divat és kettelések szerint igazodott a tatár empórium, Mezernye, hol még a házaknak is olyan különös formájuk volt, mint a kalmuk vagy a cserkesz kunyhóknak. Túl a gyíkon kék fátyolszövet úszkált a levegőben, ott már a vasút megy, s elbújik a hegyek közé. Az a veres torony balra a szétszórt házakkal körös körül alsó rekettyés, a Tóth Mihály úr birtoka, mögötte az erdőség tele van szarvassal, vaddisznóval, a megyebeli vadászok erről az erdőről álmodoztak. Mindezeket a kocsis mellett ülő hajdú magyarázta el, midőn a következő vasárnap a főispán négy lova röpítén Osztiferit Voglány felé az országúton, mely hála Mac Ádámnak és a hajdani viceispánok szeretőinek, kik mind ezen a vidéken laktak, olyan síma volt és olyan kemény, mint egy biliárdasztal. A főispán krapeci kocsisa nem tudta az utat, Feri úr sem, mert gyerekkora óta a fővárosban nevelkedett, azért hozták magukkal az öreg hajdút, ki egyet mást megmagyarázott, ha kérdezték. Különben szűkszavú volt, és különös szempontokból fogta fel az anya természetet, egyszer másszor élénken kiáltott fel, de jó volna itt szalonnát sütni. Rendesen valami liget vagy lombos vadkörtefa volt ilyen helyen, aztán még szebb helyek következtek, előbukkant a kiskapornak egy kis giliszta folyócska, mely a gyíkba siet, hímes pázsit terült el a kapornok partján, füzesek, csalitok, az öreg neki lelkesedett, majdnem felsziszent. Ejnye, ezt az Isten is szalonna sütésre teremtette. Úgy látszik, előtt az egész világ összes viszonylataiban csak úgy jelentkezett, mint a szalonnasütésre alkalmas vagy nem alkalmas hely. Homlódiné szívélyesen fogadta unokaöccsét ki, hódolat teljesen nyújtott át neki egy kökörcsint, az ősz utolsó virágát, melyet az úton szakítatott a hajdúval egy pompás szalonnasütésre alkalmas fenyves alján. Ne mondja, hogy üres kézzel jöttem. Jó tettért, jót várj, mosolygott Homlódiné, kész a terv, hanem előbb ebédeljünk meg. Nem volt más vendég a háznál, csak négyen ültek az asztalnál, és a két Homlódi fiú, mind a kettő 10 éves, mert ikrek, mind a kettő vásodkölyök, akik minduntalan összeverekedtek az asztalnál. Odakunn is örökké azt tették a paraszt gyerekekkel. Szülőik nem tartottak mellettük nevelőt, hanem egy állandó sebészt, Skultényi urat, aki az asztal végén ült köztük, és állandóan kezelte őket. Rendszerint 20-22 tapasz és kötés volt egyik-egyik úrfin. Igazi tatárvér, szokta mondani Homlódiné, nézze meg a fejüket, olyanok, mint a mopszoké vagy a bizmárké, valóságos kutyafejek. Micsoda katonák lesznek ezekből, ha ugyan meg nem ölít magukat nagykorúságuk elérkeztével a fölötti versengésben, hogy melyikük az öregebb, melyiket illeti a kánok pecsétje. A szülőknek sok gondot szerzett az erre való gondolat, még végre csendesen abban nyugodtak meg, hát legrosszabb esetben kockát vetnek rá. Ebéd után Homlódi visszavonult szundikálni, Laci, Gyuri kimentek a sebésszel a falubeli kutyákat inzultálni parittyáikkal. Máli néni pedig karját nyújtott a Ferinek, és bevonultak a dohányzóba, ahol Máli néni maga is rágyújtott egy csibukra. No, hát utána jártam a dolognak, fintyi-fantyi, hanem nyomkod meg csak egy kicsit a taplómat, és most már ide figyelj, megcsinálom neked a diagnózist, azután megadom a receptet. Csupa fül vagyok, kedves Máli néni. Minden oldalról tájékoztattam magamat, és körülbelül mindent tudok, amire az ostromhoz, az első sakkhúzásoknál szükségünk van. Tóth Mihály maga egy becsületes, egyenes, egészséges észjárású plebejus, rettenetesen hideg józanságával egy olyan bástya, hogy ezen a réven nincs mit keresnünk. erős fal, amin könnyen betörik az ember feje, hanem az asszony egy pozsonyi kékfestő leánya, valami Kolbrun Krisztina, hiú, rangvágyó, kapaszkodni szerető asszony. Amellett nagy liba és majom szeretettel csügg az egyetlen leányán. Van benne a párvenű gőgéből is egy csipetnyi, egészen a mi terveinkhez való asszony, a szilárd bástya mellett egy papendekli fal. Ezt ott és akkor lehet behorpasztani, ahol és amikor jól esik az embernek. De nem is kell behorpasztani, magától nyílik mindenféle kulcsra. No, most menjünk át ő rá. Te, Feri, te elpirultál. Nem, csak a cigarettám füstjét nyeltem el. Na. Hát, ami a leányt illeti, az egy kellemetes teremtés, szerény és természetes. Nagy műveltséget kapott, de mégse kékharisnya. A ruháit Párizsból, Vortól hozatják a szülei, mégse játsz az úgynevezett paraszt komteszt, hanem úgy látszik szentimentális egy kicsit. Sok német regény szít föl magába. Mindenáron azt akarja, hogy őt magáért rajongják körül az udvarlók, hiszen nem mondom, hogy ez lehetetlenség volna, mert elég csinos kis fruska. Én még ugyan nem láttam, de szavahihető emberek mondják. Hát jól van, adjon valamit magára, de ne kívánjon lehetetlenséget az emberektől. A nagy vagyon fogalma ez egyszer kétségtelenül elválaszthatatlan a személyétől, azon nem lehet segíteni. Ha az embernek például szép szeme és egyszer is, mint szép homloka van, nem követelheti imádójától. Te csak a homlokomért szeress, mert az talán maga sincs tisztában, miért szereti. A szép arc nagy segítség az alaknak, mint ahogy a szép alak is segítségére rohan az arcnak, és mindkettőnek nagy segítsége a vort ruha, vagyis ami ezzel összefügg, a pénzes láda. Ezek a kölcsönös egymásra való hatások kitanulmányozhatatlanok. Az, aki el van bűvölve, maga sem tudja, honnan szedte fel a benyomásokat, melyekből valóságos dicsugarakat von imádottja feje körül. Egy hercegnői korona a szeplőket is megszépíti, de egy hajkorona is, a szegénység eltűnik, mint a kámfor két égő szem tekintetében. Szóval csodák vannak itt, de mit magyarázom én azt neked, aki már úgyis mindenféle zsírral meg vagy kenve. Higgye meg, sokat tanulok, Máli néni. Nos, hát Tóth Marinak van egy habókja, amiről már az uram is beszélt neked. Minden udvarlójára gyanakszik, hogy a pénzért dongja körül, innen a sok kosár osztogatása. Mondják, hogy már több kérőnek adta ki az utat. Kétségtelen, hogy erre nem hiányzik az ok, mert ahány végzett gavallér van a körülfekvő megyékben, az mind szerencsét próbál Tótéknál. A gazdag leánynak híre van mindenfelé. Jönnek a nyalka uracsok, mint a darazsak a mézre. Tudod, az utolsó mozdulat. Mikor az emberek a mozduló földet akarják megállítani, még Sáros megyéből is próbálkoznak, mindig tele van a porta. Sajtáriné komaasszonyom beszéli, hogy ott reggeltől estig sütnek, főznek, habot vernek, mákot törnek, az egyik kocsi be, a másik ki. Tótné asszonyom oda van a nagy boldogságtól, az úr egy kicsikét sokalja, és néha bosszankodik, de a kisasszony maga teljesen megcsömörlött a bókoló lovagoktól, és olyan hideg irántok, mint a jégcsap. Sőt, most már, ami nem csoda, beteges mániája, csak is a hozományára vadásznak, ez volna tehát az ügy állása magánál, a leánynál. Bizaz, nem valami biztató, mondá Feri úr savanyú hangulatba esve. Azért csak ne erezd le az orrodat, mert a dolog nehéz lesz ugyan, de éppen azért szép eset, és engem főleg ez izgat. Mert lásd, a galambot például könnyű megfogni, egy-két búzaszemet vet neki az ember, és leszáll rá. Meglőni azonban nehéz, mert sajátságos a repülése. Nos, az urak mégse fogdossák, hanem lelövik. Nehezebb az élvezetesebb. Hiszen van benne valami. Bizony jó szerencsét, hogy múltkor a gyűlés alkalmával nem mutattad be magad. Már vége volna. A te közeledésed még gyanúsabb, mint a többi gavalléroké. Miért, kedves tántika? Mert, de ne haragudj meg, a te becses egyéniséged valóságos, messze kiabáló transzparens. Gazdag párti kerestetik. Lámpionokkal van kivilágítva rajtad. Mindezeknél fogva nagy körültekintéssel, hajszálnyi finomságú stratégiával kell megostromolni a kisasszonyt. Azt magam is belátom, de azt kell vele elhitetni, hogy önzetlenül beleszerettél, egy kis romantiká vegyítendő, mint ahogy élesztő kell a kenyérbe. Hiszen persze, de ne szólj, kérlek, közben meg kizavarsz a textusból, hallgass és figyelj, hogy mit kell tenned, mindenek előtt meg kell tudnod, milyen lapokat járatnak a tótér. Az a legkönnyebb, mert meg lehet kérdezni az alsó rekettyési postán. A világért se semmi nyomot nem szabad hagyni, még később, mikor a kombinálás ideje következik, be halomra dönthetne mindent. A legnagyobb óvatossággal és rafinériával kell megtudni a lapokat, pedig az ugyancsak csekélység. Mikor a lapokat tudod, akkor egy olyan semleges helyen kell valahol meglátnod a kisasszonyt, ahol se téged nem ismernek, se őt, s valami olyan jellemzőt kell rajta megfigyelned, ami mint egy fogantyú legyen a további eljáráshoz. Nem értem. Majd mindjárt kidomborodik. Mondjuk, hogy a vasúton találkoznál vele, s ő egy piros kötésű magyar regényt olvasna, és történetesen kék pettyes ruhát viselne. De mint ismeretlen, néhány epedő félénk pillantást vetnél rá, ez hozzátartozik a taktikához, Budapestre érve egy hirdetést tennél be a lapokba, melyek hozzájuk járnak, de egy pár olyanba is, amely nem jár hozzájuk. Egy hirdetést? Csodálkozott az ex-hadnagy, csak tán nem. És ezzel, mint egy lehúzatva a levegőből, ahol csodálatos szárnyakat vélt kapni, ösztönszerűleg nyúlt a zsebéhez, kihúzta kis kézitükrét, és megnézegette magát benne, mintha mondaná, lári-fári, itt az én erőm. Úgy van, hirdetést, úgynevezett apró hirdetést folytatá Homlódiné. A minőkkel tele vannak most a lapok utolsó oldalai, ámornak pocsolyái. Ebben a hirdetésben már tudnélik, ha így történnék a találkozás, körülbelül ennek kellene lennie. Egy szőke fiatal hölgy, ki ekkor is ekkor ezen is ezen a vonalon utazott, kékpettyes szövetruhát viselt, vöröskötésű regényt olvasott, olyannyira kitörölhetetlen benyomást tett kedves egyéniségével és szépségével az ott ögyelgő fiatal emberre, hogy legyen bár férjesasszony vagy hajadon, boldoggá tenni őt, ha bővebbi ismerettség ápolása céljából, kizárva minden rossz gondolatot. Megsebzett szív jelige alatt postrestant Budapestre levelet írna, és abban saját lakhelyét és jeligéjét közölve a válaszolást is megengedné. Egy szóval valami ilyesfélét foglalna magában a hirdetés. Ugyan mit gondol, kedves néni? Vágott közbe Feri úr megrőkönyödve, hisz ez szerelmes diákoknak és patikárius legényeknek való stikli. Engedje meg, de ilyenek után már csak a marólúg ivás következhetik. Homlódiné fölénnyel nevetett, megkapván a Feri fejét, jól megrázta, miközben kinyomkodott a homlokán egy ott talált vimerlit. No hallod, nem hittem volna, hogy te olyan mamlasz vagy. Van is neked fogalmad a pszichológiáról. Úgy látom, az asszonyoknak csak a külső bőrét ismered, de hogy mi lakik alatta, arról fogalmad sincs. Szégyeld magad, fiacskám, hiszen éppen az a nagyszerű ebben a hirdetési metódusban, hogy olyan diákos, olyan primitív. Ilyenhez csak nem nyúlhat egy úgynevezett rangbéli gentry, egy a neve címere csillogásával dolgozó stréber, aki a milliómos Tóth Máriát akarja megkaparintani. A Tóth Máriákra nem így vadásznak, ez csak a pipereárus vagy a varróleányoknak jó, de éppen azért rendíti meg Tóth Marit, mert Tóth Mari így fog okoskodni, olvasván a hirdetést. Ez nem a ficskus kalpvadászok közül való, ők másféle tomahawkokkal dolgoznak. Ez nem ismert engem, nem tudta, ki vagyok, mim van, csak meglátott és megtetszettem neki. Íme végre valaki, aki szemet vetett rám, aki magamért kívánt meg. Valami tapasztalatlan jogászfiú, vagy talán egy utazó ügynök, boltos legény, de mindegy, a tény az, hogy megtetszettem neki, bizseregni fog a kislányvére, majd meglátod, és csendes, holdvilágos estéke pislákoló csillagok fénye mellett, mikor megszabadul a körülötte lebzselő fecsegőktől, sokszor jut majd eszébe, hogy van valahol valaki, aki ő rá gondol. Vajon hol jár, kicsoda, mit csinál most? Az ábrándozás egy kis ablakot nyit neki a nagy végtelenségben, ahonnan rálát, aztán mi hasznom lesz nekem ebből, ha szabad megkérdeznem. Egyelőre alkalmasint semmi. Mert azt magam sem hiszem, hogy a postrestant levelezésbe beleugorjon, ám bátor nincs kizárva. Mert egészen fehér liliomok csak a kertekben nőnek, a szoknyában járó liliomokról sohasem tudhatni bizonyosat. De legyen így vagy úgy, egy bizonyos, hogy egy különös leány szívében nyomot hagy az az esemény, lesz ezentúl egy ismeretlen valakie, akit homályos sejtelmekből mindenféle kellemes tulajdonokkal ruház fel, és valahányszor este a cipőjét leveti. A gyertyáját eloltja, egy elröppenő sóhaj indul hozzá még egyszer, aztán miután az elvetett mag eléggé kicsirázott a szívben, megnőtt és már azon a ponton van, hogy a kalászait is hányhatja, megjelenik a színed ő maga, az illető szeladon. Moszti Feri élénken vetette fel a lehorgasztott fejét. Hogy? kérdé Mohon. Homlódiné diadalmas mosolygással ringatta magát a hintaszékben. Most értünk már a harmadik felvonáshoz. A báránybőrbe bújt oroszlán leveti végre a báránybőrt. A patikárius segéd szentimentális szerepéből visszavedlik Noszti Ferenc úr azzá, ami volt. Azaz, hogy még mindig következik egy szerep, mégpedig most jön a legnehezebb, egy pillanatig diplomatává kell lennie, hogy ravasságának eredményeit leszedhesse. És most vigyázz már! Csak folytassa, folytassa, kedves Tante! Á, ugye kezd érdekelni? Akárcsak a Seherezáde meséli a kalifát! Mit, te gúnyolódol? Ha jó, csak ide kutyaházi, hadd adjak közbe egy pofont. Így. Hát igazán nem érted, hogy mi mindent csinálhatsz kellő ügyességgel ebből a mesterségesen előállított romantikából? Sőt, nem is sejtem. No, hát mondjuk, hogy ezek a lappaliák, amelyek a tervemben foglaltatnak, már mind megtörténtek, egy darabig hagyjuk forni, érni, például a farsangig. Farsangkor aztán eljössz voglányba, hozzám egy bálba, vagy bontóvárra a sógorodhoz, mert akkoráig Vilma is beköltözködik, és bizonyosan ad egy-két főispáni bált vagy estét. A bálban ott lesz véletlenül Tóth Mari is, akinek be fognak mutatni. Te akkor egy kicsit zavarba jössz, hebegsz valamit, amivel elárul, vagy legalább érthetetlenné teszed magad. Kimagyarázás válik szükségessé, vagy mit tudom én, mit csinálsz. Mert az ilyenben a pillanatnyi szituáció a legjobb tanácsadó. Esetleg úgy vezeted a beszélgetés fonalait, mintha nem annak a személynek tartanád semmit nem gyanító Maridat, akiből a laphirdetések szerint beleszerettél, mintha csak csodálatos kép hasonlítana hozzá. Vallatni kezded messziről indulva, hogy nem utazott el az ősszel ezen vagy azon a vidéken, nincs egy vöröskötésű regénye, egy kékpettyös ruhája, stb. Mikor bevallja, hogy van, akkor már elárultad magad, elpirulsz és elhallgatsz, mint egy tetten kapott diák. Ő meg lehet nem pirul el, nem árulja el magát, mert a mi fajtánk jobban tud tetetni, de azért biztos lehetsz, hogy már tisztában van mindennel, hogy már tudja, ki vagy. Bravo, Tantika! Kiáltott fel az ex-hadnagy lelkesülten csillogó szemekkel. Hiszen maga lángész, hiszen ez remek dolog! Látod, mondtam én neked. A terv úgy szólván csalhatatlan, ha valami bolond véletlen ki nem lyukasztja, akkor összehuppan, mint a hólyag. De azzal, amit mondtam, ki is van már merítve a taktikai része. Többinek magától kell történnie. Noszti Ferenc udvarolni fog ezentül a maga módja szerint, mint a többiek, és ha bár szegényebb is azoknál, és talán falánkabb a hozományra, mint hiába csacsoghatja az egész világ, figyelmeztetheti minden jó ember, hogy ilyen vagy amolyan lumb, és csak a pénzét akarja, nem fogja nekik elhinni, mert lesz egy döntőszavú pártfogója ott belül, az ő gyanakodó, bizalmatlan kis szívében, aki védelmezze, nem igaz, tudom én, hogy nem igaz, tudom én, hogy szeret egyedül magamért. Fölségesen van kigondolva. Ez a házasság annyi, mintha már meglenne, mert ha nem felelnek is meg egyéni tulajdonságaid annak a mintának, amit képzeletében kifestett, az nem fogja nagyon zavarni. Az elképzelt tulajdonságok csak ködös képek, melyeket ki lehet cserélni, a ráma ellenben az ő saját hiúsága, amelyet te kielégítettél. A rámát tehát megtartja, el nem dobja, de a képeket lassanként cserélgeti, a képzelt tulajdonságaidat a valódi tulajdonságaiddal, és ez olyan csodálatosan megy végbe, hogy észre sem veszi, csak amikor egy órában meghökkenve látja, hogy már te vagy az ideális, nem az elképzelt hős. Akkor lesz ez te derék gyerek, fintyi-fantyi, mert még a hibáid is megszépülnek, mind-mind erények lesznek. Bocsánatot kérek, Máli néni, de egyet nem értek, vágott közbe Feri. Hogyan mondhatja Tóth kisasszonyt hiúnak, amikor éppen abból indultunk ki, hogy mennyire szerény, magát rútnak tartja, és azt hiszi, pusztán hozományára pályáznak udvarlói? Mert nem vagy lélekanalizáló kis szamaram, hiszen éppen az a nagy hiúság, hogy tükrének se hisz, udvarlóinak se hisz, hanem még valami erősebb tanúbizonyságra vágyik. Benneteket, férfiakat könnyű megtéveszteni, ha asszonyféléről van szó. Pedig megtanulhatnátok például egy lakásnál, ha zsinort láttok, mely akár a plafonon szalad végig, vagy alul a falakhoz tapadva húzódik el, úgy elhajlik, amúgy elhajlik, néhol a falba visz, teljesen mindegy, ha kék, ha zöld, ha vörös, az azért mind a csöngettyűből indul ki, és a csöngettyűhöz vezet vissza. Mondjuk, hogy Tóth kisasszony egy napon megszeret téged. Bizonnyal nevezhetjük azt irántad való gyöngédérzésnek, de ennek a szálai az adott esetben az ő személyi hiúságába vannak bekapcsolva, onnan indulnak ki és oda vezetnek vissza. De ez neked túl magas, ezért hát ne sokat okoskodj, hanem amit én most itt tölcsérrel a fejedbe öntöttem, vidd keresztül okosan, és meglásd, lagzi lesz belőle. Az értekezlet be van fejezve, uram. Feri felkelt, hálásan kezet csókolt Máli néninek. Köszönöm alásan a jó tanácsot, elfogadom minden pontjában, és teljesítem, mint egy katona, akit háborúba vezényelnek. De természetesen itt nem elég a saját igyekezetem a gondviselés segítsége nélkül. Mindenekelőtt alkalomra volna szükség, hogy valami messze lévő semleges helyen láthassam meg a kisasszonyt, Bontóvár vagy a környék nem elég alkalmas színhely, és itt mindenki meg tudná nekem mondani, hogy a ki a bájos ismeretlen, aki rám oly mély benyomást tett. Minek kellene itt a laphirdetésekhez fordulni, nem? Nem, ez túlságosan együgyű griff lenne, ilyenkor ősszel pedig bizonyosan nem utaznak Tóthék sehova. Hátha. Úgy tudom, nagy szőlőjük van túl a Dunán, a Somjóhegyen. Ilyen időtájban odajárnak születre, és mint hogy berendezett házikójuk van a szőlőben, néha ott maradnak másfél hétig is. Ez egy eszme. Elmész? Eszeveszetten. A kutyafejű hercegnő megfenyegette az ujjaival. De el ne hirtelenkedj semmit. Ez a plánum most már annyira a szívemhez nőtt, mint a nagyíróknak a Sél Dúvrjők. De el ne ronsd, azt mondom, mert különben velem gyűlik meg a bajod. Hát mi lesz, ha elrontom? Megharaplak, szólt a tatár hercegnő tréfásan, kivicsorítva a fogait. Mind megvoltak, és olyan szép sárgák voltak a dohányzástól, mint a borostyánkő.